Folytatódik a beszélgetés itt az arénában Mocsai Lajossal, a Testnevelési Egyetem rektorával. Nem sokkal ezelőtt már beszélt arról, hogy milyen fázisokban történhet majd meg az egyetem épületeinek felújítása, illetve rendszeri alakítása. Mikorra valósulhat meg mindez? Milyen fázisokban?
Én nagyon remélem, hogy roham tempóba, hiszen saját magunkba harapva kell majd ugye a költözéseket megcsinálni, hogy az oktatás zavartalan legyen, és mindenkit meg akarunk kímélni a halmozati költözésre, tehát egyszer költözünk, és az végleges helyen maradjon az a terület, az a szakcsoport, vagy az a tanszék, vagy az az intézet, amit szeretnénk. Ilyenképpen Gentvény Ferenc kancelláról igen nagy erőket mozgósít abba az irányba, hogy ez a tervezés precízen és pontosan megyen. Én azt gondolom, hogy miniszteri biztosunk van, aki napra kész a tervezéssel és a fejlesztéssel kapcsolatban. Szoktunk hetente konzultálni, azt kell mondanom, hogy jól haladnak a dolgok. Másfél év múlva, 1,2 másfél év múlva ebben a nagy épület, ami 11.000 négyzetméter, nagy előadót, éttermet, és a különböző szinteken a kampusz karaktert hozza, a fiatalok kiszolgálását, az alumnit, a tanulmányi osztályt, gazdasági osztályt, és így épülünk egymásra, illetve nagyon komoly, azt gondolom, hogy a pályázat alapján megvalósul olyan virtuális tereket, például az anatómia oktatást egy háromdimenziós oktatóterembe képezzük el, olyan informatikai interaktív rendszert, amiben gondoljál, hogy a pszichomotoros kultúrában a mozgás oktatása körülbelül a New York-i konferencia óta 40%-kal hatékonyabb, ha valaki három dimenzióba elemez egy mozgást, ugyanis az agyunk az alapján tudja, a valós életben is a három dimenzión tanulunk, és nem úgy oktatunk. Tehát ebből adódóan mi már csak ebben a rendszerben szeretnénk gondolkodni, vagy gondoljál, hogy az a hagyományos nagy Hausmann épületünk, ami most a főépületünk, egy sportmúzeum, millióbe fogja a könyvtári elektronikus és a hagyományos kultúrát végig továbbvinni. Tehát van egy másfél éves szűk terminusunk, és onnan kezdve megint egy másfél év. Tehát én azt gondolom, hogy 20-ra be kell fejeződni annak a kampusznak, amely a Csörcs utcát foglalja magába, és az Alkotás utcai új létesítményeinket, illetve az általam említett első etapot, a műemlékek megmentését és annak a oktatásra való felhasználását.
Ugye a Semmelweis Egyetemből válhatott ki a Testnevelési Egyetem. Milyen az együttműködés jelenleg? Mert ugye ennek a két területnek mindenképpen együtt kell működnie.
Elgondolkodtat, amit mond. Hát gyakorlatilag ugye 925-től Klebersberg Kuno alapította, felismerve, hogy a mozgáskultúra, a fizikai állapot, a kondicionális állapot, ha hiányzik, akkor ebben a magyar emberek belehalnak. Tehát rossz hír, hogy 72 évre visszaesett a férfiak mortalitása, 10 évvel élünk kevesebbet, mint az európaiak egészségben. És ha egy megdöbbentő adatot mondhatok, vagy kettőt, ha már ezt megkérdezte, akkor 3.777.000 egy néhány évvel éltünk kevesebbet 2010-ben, mint a nyugat-európai 10 milliós populációra kivetített azonos néptömeg. Tehát a veszélyeztetett korban lévő magyar emberek egy év alatt 3,7 millió évvel éltünk kevesebbet. Gondolja végig, hogy az 50 és a 80 év között ennyit vesztenek a magyar emberek, 20%-kal élünk kevesebbet, mint a Nyugat-Európa. Vagy mondok talán még megdöbbentőbb hírt, a általános iskola alsó tagozatába, jelen pillanatban a gyógytestnevelésre szorulók aránya 40%. Általános iskola alsó tagozat. 3000 milliárd forintba kerül a gerinc, csípő, ízületi instabilitásnak a rehabilitáció, a gyógyítása iskolás és nyugdíjas kor között 3000 milliárd per év. KSE adat. Tehát én azt gondolom, hogy olyan területen dolgozunk, ahol a Testnevelési Egyetemben való beruházás, fejlesztés a lehető leggyorsabban megtérülő investáció lehet, és azt gondolom, hogy ezen a fizikai állapoton, amiben Magyarország van, még egy dologba kell, és akkor itt visszacsatolok az ön kérdéséhez, a gerontológia, ugye a prevenció, megelőzés és a rehabilitáció. Na most az a szemlélet, amelyben a Testnevelési Egyetem nagyon komolyat tud alkotni az iskolai sport és testnevelés, a szabadidő, ha van még szabadidő, a felnőtt lakosságnak inkább tudatosan értékes időnek kellene neveznünk, illetve a gyerekeknél az iskolai napi testnevelés már kezdi hozni körülbelül évi 15-20 milliárd forint plusztoz most már a kasszába, de ez még nagyon alacsony, a több ezres, tízezres kiadás, tízezer milliárd per éves kiadás, egészségügyi kiadás viszonylatában, de szépen halad előre, ez egy történelmi lépés, de ennek a nemzeti alaptanternek a reformja is lényeges. Tehát visszatérve, én azt gondolom, hogy az az ív, amit mi elképzeltünk, hogy a megelőzés, a prevenció, az egészségben eltöltött évek meghosszabbítása, az életnek a 2-3 évvel mondjuk évtizedenként való fejlesztése, hogy az magyar emberek ne ilyen korán halljanak el, tehát az élet elvárásnak a javítása, ez nem következett be. Tehát a Semmelweis Egyetem saját fejlesztése, saját struktúrája, az ott lévő nagyon komoly és nagyon nagy teherrel élő dolgozó klinikumok, kórházak és munka, amiben élnek, az nem tehette lehetővé, csak egyszerűen fogalmazok. A születés az élet-halál kérdése prioritást jelentett a testkultúrával kapcsolatos területekkel szembe. Tehát mindenkinek meg kellett vívni a maga harcát. Én azt gondoltam, és ezért cselekedtem úgy, ahogy cselekedtem, hogy ezt a testnevelési egyetem, hiszen a világ a mai napig legsikeresebb egyeteme, ezt újra önállóan kell, hogy megvívja.
Jelenleg helyén van-e a sport szerepe a társadalomban, az emberek fejében, és a napi testmozgás szerepe, és mi minden tehet ezért az egyetem?
A sportnemzet és a sportoló nemzet, ez két különböző dolog. Jelen pillanatban ott vagyunk, hogy az emberek a sporttevékenységét, a magyar emberekkel való kivetített sikerélménye, az elvárásai nagyon nagyok. A sport szeretete Európában is, dolgoztam elég sok országban előadóként, vagy 23-ban és 10 évig a világ legerősebb bajnokságában, a Bundesligában. Hihetetlenül szeretik a sportot és támogatják, de az a kötődés az elvárás rendszerébe, ami Magyarországon van, nincsen. Tehát a sport nemzet fogalmát valóban Magyarország kimeríti, ami az elit sportot és a minőségi sporttal való, mondjuk, hagyva jeleztem, elvárási rendszert jelenti. Viszont az embereknek körülbelül a kondicionális állapota 30%-kal rosszabb Nyugat-Európában. Talán még a svéd, a finn mintát véve még talán ez még rosszabb is. A magyar fiatalok az iskolán túli testnevelésbe minimális százalékkal vesznek részt plusz sportfoglalkozásba. Tehát én azt gondolom, hogy egy reform előtt kell, hogy álljunk, és amúgy nemzeti alaptanterv, amiben dolgozom, de nem is kívánom megelőzni, nagyon komoly lehetőséget nyújt az alternatíváknak, a helyi sajátosságoknak, hogy tartalommal tudják a testnevelést, és olyan magas testkulturális értéket hozzanak létre, ami megjelenik a népegészségügybe azonnal. Tehát én azt javaslom, és azt gondolom, hogy ebben egy gyökeres változás van, és mindabban a pillanatban a szülők rájönnek, hogy a kognitáció, a kognitív, az értelmi tevékenység időskori karbantartása. Számos dolog mellett ma már tudjuk, hogy a legfontosabb a fizikai aktivitás és a perifériáról történő tréningje az agynak, amely nem más, mint mozgáskultúrán keresztül megy. Az egyensúlyrendszeren is mondhatnám tovább. A fiatalok fizikai állapota befolyásolja a gyerekvállalástól kezdve. Hát gondolja meg, hogy általános iskola első tagozatában 7-10% a lábboltozat probléma, és 16-18 éves korban 40-60%-á válik. És nem sportolnak a gyerekek, és ez később alapvetően mondjuk az űzhetőségét a sportágaknak befolyásolja. Tehát én azt gondolom, hogy ha összetudjuk kapcsolni, hogy a fizikai kondíció és a teljesítőképes tudás, amit gyakorlat és elméleti tudás, tehát a szellemi tevékenység folyamatosan fejleszthető párhuzamosan, abban a pillanatban ez a szemlélet megjön, mind az iskolák, mind a elitképzésben, mind a normális középiskola általános képzésben, ha ez az arány visszaáll, akkor fogunk a sportoló nemzet felé elindulni, és ebben a napi testnevelésnek történelmi esélyt kell, hogy kapjon, hiszen ez, amit elmondtam, ez a betegségtünetek, a 10 legnagyobb betegségcsoportban dobogósok vagyunk Európában, mindben. Tehát ezen csak azon lehet változtatni, hogyha megfelelő kering. Gondolja végig, hogy egy 8 és 12-14 éves korban végrehajtott aerob állóképesség fejlesztési szint, és itt a megdöbbentő, ha nagyon keveset is csinál később, 50%-kal csökkenti az 50 év fölötti infarktus veszélyt. Tehát magyarul a szülőnek a feladata, hogy vigye a gyerekét, és megfelelő módon sporttevékenységbe. A WHO az heti háromszor körülbelül másfél órát tekint olyan munkának, amiből nyilván 30-40 perc az intenzív mozgás része, de az adaptációt kiváltja. Ez lenne a minimum Magyarországon, amit követni kellene.
Van egyébként valamilyen kampányötletük ezzel kapcsolatban? Vagy ez inkább az egyéb szereplőknek a feladata, akár az államtitkárságé, vagy államtitkárságoké?
Is. Testnevelési Egyetem népegészségügyi programot szervez jelenleg a gyermekkórházzal együtt. Nagy Anikó igazgató asszonnyal, a Heimpállal dolgozunk egy olyan rendszerbe, amely a gerincoszlop, az egész ízületi rendszernek a megerősítését óvoda után közbeni harmad negyedéves kortól indítanak, 4 éves kortól, egész általános iskola felső tagozatáig, ahol az egész törzs mélyizomrendszer, ami a tartásért és a teljesítményért felelős, az egészséges mondjuk testtartásért, illetve az ízületi instabilitást megszünteti, magyarul alkalmasra teszi a gyerekeket arra, hogy bármilyen irányba egészséges életmódot tudjanak folytatni. Például ez egy közös, most tervezés alatt betadtuk a tanulmányunkat, közösen és megítélés alatt van, hogy egy ilyen Európai Uniós akár magyar pályázattal kiegészítve elinduljunk már az ősz folyamán. Aztán van egy olyan népegészségügyi szűrőprogramunk, fölbuzdulva ennek a sikeres buszprogramnak, ami egyébként az országot járja, hogy csak gyerekekre kivetítve a testmagasság meghatározása, a légzéskapacitás, a diabétes, kettes, második diabétesnek az előrejelzésével kapcsolatban telemetriásan fölvesz egy trikót és egy terheléses próbába megnézni a keringést, a szív teljesítményt, a megnyugvást, hogyan, milyen rugalmas, elasztikus a gyereknek. Már előre lehet prognotizálni, hogy milyen betegség csoportokból kell fölkészülnünk. A BADI, a testindex, ami ugye a kóros elhízás exponenciálisan nő Magyarországon. Tehát szeretnénk egy olyan rendszert felállítani, amely buszokkal az iskola orvosra és az ottani egészségügyi személyzetre épülve, tehát költségkímélően együtt olyan technológiát alkalmaz, amiben gondolja meg, hogy 3-4-5 csepp vérből meg tudja állítani random módon, hogy azok a legfontosabb betegségcsoportnak az előjelei már gyerekkorban megelőzhetők legyen. Ezen is dolgozunk a Heimpár kórházzal együtt.
Nyilván ebben pedig akár fontos szerepe lehet néhány kiemelkedő sportszemélyiségnek, de hogyha már az élsportra térünk rá, a riói olimpia eredményeit a legtöbben fele másként értékelték, ugye az aranyérmek számának mindenki örült, és a magyar csapat összesítésbeli helyezésében az aranyérem szám az egyik legfontosabb tényező, ebben továbbra is jól szerepelt, ugyanakkor a sportágak nagyobbik részében, szinte döntő többségében visszaesés tapasztalható 2012-ös a londoni olimpiához képest. Az ön véleménye szerint mikor állítható meg az a folyamat, amelyben azt látjuk, hogy számos sportágban egyértelmű tendencia a visszaesés?
Sajnos ennél rosszabb a kép. A sportstatisztika azt mutatja, hogy körülbelül 10-12 év óta a részesedésünk a világ érmes helyezéseiből, nem csak az olimpiára, világbajnokságok és egyéb viszonylatban, egy folyamatos, ahogy a MOB is megtette a saját elemzését, és a Testnevelési Egyetem tanulmánya ezt bemutatta, folyamatos visszaesés van.
London csalóka képet mutatott?
Nem, a London az 1,95 azt hiszem százalékba visszajutott, most 1,65 az összéremből való részesedésünk százalékban, de volt 4-5 százalék is. Tehát ez egy folyamatos vissza, ez annyit jelent, hogy óriási a verseny. A világ országai egyre bővülőbben, egyre nagyobb energiával, egyre nagyobb technológiával támogatják a sportot, ezen belül az élsportot, hiszen ez az embereknek nagyon fontos tevékenysége. Tehát én azt gondolom, hogy a verseny egyre nagyobb, a mostani tendencia, amellyel az állam stratégiai területnek nyilvánította a sportot két dologból, az egészségmegőrzés, másrésztről a sport eredményességi viszonylatába. Én úgy érzem, hiszen jó magam is rálátása van a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak, csak ezek a 24-es olimpiára körülbelül odaérhetnek a 21 néhány éves korba, ahol még nem kifejlett férfiak, illetve a hölgyek előrébb tartanak egy-egy évvel, de azt hiszem, hogy még egy ciklus kell, ez a 28-as olimpia körül fog megjelenni az a tömeg, az a tehetség, mennyiség, amiben majd válogatni lehet. Hozzáteszem, amit ön kérdezett, erre a konkrét válaszom az, hogy már részben erre válaszoltam, hogy a kiválasztás és a kiválasztódás folyamatát kell rendkívül precízen megterveznünk. Tehát kik és melyek azok a kritériumok, ami alapján a sportra általában ki tudjuk választani a gyerekeket, majd a kritikus időszakban minél hamarabb meg kell a sporták specifikus. Hát ha emlékszik a Barcelona, amikor külföldi játékos nélkül elverte az egész világot, megnézték, hogy mikor kezdtek a gyerekek futballozni 4 éves kortól. Tehát az első koordinációs fázis ma már visszanyúlik a baba-mama labda tornára, amit a dánok a legjobban szeretnek, és nem véletlen, hogy kézilabdában is egyébben ilyen tehetségesek, mert visszanyúlnak egész addig, ez nem sportág specifikus, nehogy félreértésesség. Tehát nekünk is azt kell mondanom, hogy megvan az út, biztosítottak a föltételek, az infrastruktúra folyamatosan tervezetten épül és javul, nem lehet egyszerre megvalósítani, de én azt gondolom, hogyha valaki vesz egy koordinációs létrát, itt önnel ennek a területnek a kétszeresén olyan terheléses és olyan minőségi munkát tudnánk végezni, hogy mindenki utána örömmel nyugtázna, hogy komoly munkát végeztünk. Tehát én azt gondolom, hogy szándék, ambíció és képzettségem múlik az, hogy a gyerekeinkkel milyen munkát fogunk végezni.
Jelenleg mekkora az ön véleménye szerint a külföldi edzők szerepe és súlya? Azt látjuk, hogy néhány sportágban éppen a kézilabdában igen jelentős, elég, hogyha csak a Bajnokok Ligája csapatokra gondolunk, de más sportágakban, például úszásban, Shane Tusap esetében, vagy kajakban, Ramizurnál szintén megjelenik a magyar sportban és a magyar sport krémjéntben a külföldi edzőknek a jelenléte.
Nézze, ez részben ugye házastársi viszonyt is föltételez, ahol az együttlétből adódóan az egymás támogatása, segítése jelentősen jobban szervezhető. Ennek van egy ilyen jellegű szociális háttere is, és szakmai háttere is. De azt gondolom, hogy én magyar edzőpárti vagyok. Én 17 évig küzdködtem örömmel, betöltöttem a 4 olimpiát és 17 világversenyt, és azt gondolom, hogy sok feladatunkat elértük. Az edzőképzés 11 évvel való befejezése nagyon mély nyomot hagyott erre, amivel kezdtük a beszélgetést. A másik dolog az, hogy olyan mértékű elvárási és feszültségrendszer van, hogy a pszichés nagy terhelés alatt történő döntési folyamatok, akár edzőről legyen szó, vagy akár élsportolóról, olyan terhelést jelentenek, hogy ennek a képzésébe, akkor úgy fogalmaznék, hogy a sportolók és az edzők személyiségfejlesztésébe egy komoly deficit állt elő. A nyugat-európai populációban 8-12% nyi olyan ember van, aki a teher növekedésével magabiztossá válik, függetleníti magát a környezetébe, és ebbe lubickolva tud komolyat teljesíteni. Jelen pillanatban a magyar edzők és általában a magyar vezetők ezen százalékos aránya messze elmarad a nyugat-európai képzést. Nem véletlen, hogy a magam részéről szeretnék létrehozni egy olyan képzőintézetet, és nem véletlen, hogy a Testnevelési Egyetem döntéstudományi intézete, ahol külön ezt vizsgáljuk, hogy a pszichés nagy terhelés, téthelyzetben történő helyes döntések kialakítása, fejlesztése, hiszen 20-30% még pluszba nagyon jól lehet fejleszteni. Ezt elhanyagoltuk. Rájuk tettük a tétet, óriási nyomás alá helyeztük, ugyanakkor a személyiségfejlesztés nem történt meg. Ma délelőtt a Kézilabda Szövetség mesteredzői, Európa mesteredzői kurzusán a múlt héttel együtt, ma most már negyedik órán ebben foglalkozom, hogy a jellem, a karakter, a személyiségfejlesztés és a sikerorientációt a téttel együtt hogyan kell és hogyan kell fölépíteni és elviselni. Önnek teljesen igaza van, ebbe előre kell lépnünk mindenképpen.
Cél egyébként, hogy ne vagy csak kivételesen legyenek itt külföldi edzők, sőt a magyar edzők dolgozhassanak akár külföldön?
A magyar edzők szerintem különböző sportágban nagyon sokan dolgoznak néhányan külföldön. Igen. Mondok egy példát. A spanyol világban 90-es évek közepén minden évben Malagára az egyetemre behívták a világ általuk 5 legjobb vagy kiemelkedő képességű edzőjét, és ott dolgozott még a spanyol szövetségi kapitány. Napi 2 órát kellett tartanunk, és a végén egy elméleti arcpolitika előadást kellett tartani. És ezt csinálták 3 évig, és ebből összevágták a világ koreai, orosz, magyar, stb. Edzőknek a véleményét, és ebből megteremtették a spanyol kézilabdázásnak a profilját. Franciák ugyanezt csinálták, hozzáteszem. Ugyanezben az időszakban, ami Konstantini Korzikáról nem érkezett, és neki készanyagot adtak. Viszont a spanyolok nem hiszi el, mit csináltak. A Bundesligából, a 200 napos esők övéből, Németországból átvitték azokat a játékosokat, idősebbek voltak, de világszinten kézilabdáztak. A bajnokságokat fölfejlesztették, színesebbé tették, de nem engedtek be külföldi edzőt. Nagyon hosszú évtized. Magyarul a mostan látható spanyol edzők ennek a terméke, hogy világszintű munka, világszintű föltételek, nemzetközi nyomás alatt edződtek, és most, hogy ott a gazdasági helyzet tönkremet, kiáramlottak az országba. Tehát én azt gondolom, hogy röviden ez a modell, hogy a magyar edzőket nagyon magasan kell tudnunk képezni, erősek a magyar bajnokságok, labdajátékokban egyre erősödnek, minden területen, kézilabda Európa egyik legerősebb, és olyan személyiségeket kell pozícióba helyeznünk, akik a világsztárokkal, az ott lévő szakmai kívással és ennek a nagy nyomással meg tudnak birkozni. Én a magyar emberek pártján vagyok.
A légiósokkal mi a helyzet? Azért azt is látjuk, hogy ezekben az igen sikeres magyar kézilabda klubokban nagy arányban szerepelnek külföldi világklasszisok.
Sajnos rosszabbat mondok, a paradoxon még nagyobb. Az alacsonyabb klubokban az elmúlt időszakban, nem akarok számba azon, több mint 30 külföldit igazoltak a férfi ligába. És ez nem jó. Nem jó. A paradoxon helyzet a következő. A menedzserek olyan gondolkodásmóddal, hogy a magyar klubvezetők számára egy erkölcsi elkötelezettség, ami nagyon helyes, hogy magyar játékosokat kell a csapatba foglalkoztatnia. Középszintű magyar játékosok sokszor árba fölé mennek a középszintű külföldi játékosoknak. És ez nem egy reális piaci megítélés, hanem egy olyan kontraindikált folyamatot indult be, amiben azt mondja a vezető, hogy hát ez kerül 2 egységbe, a magyar 3-4 egységbe, akkor azt hozom, ami olcsóbb.
Ezt láttuk a futballban is ugye korábban.
Igen. Tehát én is azt gondolom, hogy egy tisztulási folyamat, egy kontraszelektív folyamaton kell átesni, amikor majd az egyensúly visszaesik. Az akadémiákról, az évi 1000 órás edzésmunkából, napi több edzésből jó alkatú, intelligens fiatalok elindulnak a egyetem lét felé, illetve az életpálya programú élsport felé. Amikor ez megtörténik, akkor megnő a választás, és akkor ezek az arányok realizálódni fognak. Nézze, vannak olyan törekvések, például a horvátok, hogy kosárlabdában sem nevelés, sem honosított, sem idegen be se engednek, csak nagyon minimálisat. És ez ellenáll minden Európai Unió szabályzatnak, és akkor feljelentik őket, és akkor küzdködnek a nemzetközi bíróságokon. Nyilván Magyarország ebben területen ebben nem partner, de én azt gondolom, hogy a saját nevelés, más magyar klubtól igazolt magyar játékos, honosított, aki itt él egy évtizedig, annak ne kelljen úgymond a régi hazájába kuncsorogni, hogy ne adj Isten válogatott lehessen, hanem azt meg kell adni a lehetőséget egy-egynek, hogy ott játszon, ahol az életét lejátszotta, és itt integrálódott. Azért ne veszíts el a nemzetközi pontot, de ez nem lehet nagy létszám. És azokat a 3-4 külföldit kell idehozni, akik hozzátesz, példaértékűek, és szakmailag nagyot emelnek az egyes pozíciók. Szerintem a szabályozás ebbe az irányba halad.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a kérdéseit, köszönöm, jól éreztem magam.
Önök az elmúlt szűk egy órában Mocsai Lajost, a Testnevelési Egyetem rektorát hallották, a műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztőhelyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.